akik Jézus Krisztusban vannak, akik nem test szerint gondolkodnak, élik az életüket, hanem lélek szerint, a lélek vezetése által. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és benneteket a bűn és a halál törvényétől. És ezért tudja így befejezni ezt a fejezetet, hogy meg vagyok győződve. És ez a meggyőződés kell, hogy ott legyen a szívünkbe, függetlenül attól, hogy mi törékenyek vagyunk, esendőek vagyunk, de Isten lelke, ha vezet bennünket, akkor ez a meggyőződés fel kell, hogy épüljön bennünk, és ezt kell, hogy megvalljuk, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, tehát sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket Istennek a szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hát én kívánom, hogy így legyen, és hogy majd egy teljesen más irányból és más gondolatokkal, de végül is valahol ide fogunk kiukadni, amiről majd szolgálni szeretnék, hogy Istennek az uralma alatt, ha van az életünk, akkor egészen biztosak lehetünk abba, hogy ott lehetünk majd a báránynak a menyegzőjén. De nem szaladok előre a sorok között, hanem szeretném megkérni Emesét, hogy amivel ő ki el.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hatalmas öröm itt lenni és benneteket. És tudom, hogy már említettem, de hadd mondjam el ismét, hogy annyira jó tapasztalni azt a szeretetet, ami Jézus Krisztuson keresztül árad itt köztetek. Tényleg szenzációs. És remélem, hogy ti is érzitek és tapasztaljátok. És nem tudom, hogy ezt lehet-e fokozni, de én kívánom, hogyha lehet, akkor ez mindig túláradó módon legyen itt veletek, köztetek, és ne csak itt a gyülekezet falain belül, hanem vigyétek magatokkal a hétköznapokba is, mert ott is hatalmas szükség van erre. Tényleg, amikor az élet harcai, viharai között éljük meg a hétköznapjainkat, akkor annyira jó, hogy van erőnk túlélni, átélni, megtapasztalni Jézus Krisztusban azt a minden értelmet felülmúló erőt, ami tovább visz bennünk. Egy verset hoztam nektek, amit szeretnék megosztani. A címe Két nap között. Amióta megszülettem, s élek Isten tenyerén, sem a tegnap, sem a holnap, csak a mai nap ennyi. Ó, de vajon úgy töltöm-e ezt az áldott egy napot, hogy az tetszésére legyen atyámnak kialkotott. Tudja, látja, mai napon nem magamnak éltem-e, szívembe lát, és jól tudja, hogy az mivel van tele. Ismeri a gondolatom, ki sem mondom még a szót, ő már tudja, mit szól ajkam, építőt vagy romb. Nem látom őt, ő lát engem, mert átlátszó az élete. Árnyék borul életemre valahányszor. Atyám, segíts úgy tölteni minden áldott új napot. Ne feledjem, hogy a földön átmenő vándor vagyok. Napok évekké duzzadnak, évekből nő ezredév. Te nálad is csak egy nap van, de az véget sosem ér.
Készültem azzal, hogy akár digitálisan és akár nyomtatott formában is itt legyen előttem a jegyzet. Mindezt azért tettem, igazából ezt félre is rakom. Nem lesz rá szükség, mert nem fogok teljesen ragaszkodni a jegyzetemhez, és akkor talán így nyomtatott formában könnyebben tudom gondolatokat nem átugorni, csak egy máshogy megosztani veletek. Az ige, amit szeretnék felolvasni, az a Máté evangéliumának a 25. fejezetében van megírva, az első verstől, tehát Máté evangéliumának a 25. fejezetének az első versétől olvasom Istennek az igéjét. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek, mind és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok Így válaszoltak. Hát, ha nem lenne, vagy lesz elegendő nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Aztán bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szólt. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ugye ez a felolvasott igeszakasz, ez egy példázat, ami Isten országáról szól. Ez az egyik dolog, amit majd vizsgálni, vagy szeretném, ha meg tudnánk közösen vizsgálni, az Istennek az országa. Tehát erről szól ez a példázat. Egy példázat lehet kitalált, vagy valós esemény, és jellemzően ugye képanyagokat, szimbólumokat, jelképeket használ az írója, vagy az, aki elmondja. Jelen esetben ugye Jézus Krisztus tanít ezen a példázaton keresztül az utolsó olyan jelentős mozzanatáról a földi életünknek, amikor ugye a mennyek országa eljön. Tehát Jézus Krisztus második visszajöveteléről oszt meg itt gondolatokat velünk, hogyha megvizsgáljuk ugye a szövegkörnyezet teljes mérték látszik. Tehát az, hogy megértsük egyébként azt, hogy milyen képanyagot, jelképeket, szimbólumokat használ Jézus, vagy akár egy másik példázat tanulmányozása közben, fontos azt, hogy megértsük, hogy mit jelentenek ezek. Hiszen akkor fogjuk igazából az üzenetet megérteni, legalábbis a mély tartalmú üzeneteket, és azokat az igazságokat, amiket ugye a szöveg tartalma. Nagyszerű az, hogy nem kell különösebb tanulmányozásba kezdeni, elég egyedül a Bibliát tanulmányozni, és higgyétek el, minden szimbólumnak, minden képanyagnak, minden jelképnek a magyarázata, az, hogy megértsük, az megtalálható az igében. Tehát aki figyelmesen olvassa ennek az igéjét, Isten kijelenti az ő számát. Tehát ebben a történetben ugye az Isten országa, a szüzek, a lámpás, a vőlegény, az olaj, ugye ezek olyan dolgok, amiket szeretném, hogyha meg tudnánk közösen nézni. Maga a példázatnak a kerete egy ókori esküvő vagy menyegző képében bontakozik ki, ami hát maga az esküvő napját, most az előzményekről nem beszélek, ami ugye úgy zajlott, hogy a vőlegény is készült a maga házában, a menyasszony is készült a maga házában, ez tartható hosszabb, rövidebb ideig, de előbb-utóbb ugye az következett be, hogy a vőlegény a rokonságával együtt elment a menyasszony házához, hogy ott elkérje a menyasszonyt, és amiután ez megtörtént, akkor a menyasszony a vőlegénnyel és a két család, a két rokonság együtt visszamentek ugye a vőlegénynek a házába, és ott tartották meg a menyegzői vacsorát. Tehát ugye a felsoroltakon kívül van még egy képanyagunk, ez pedig a menyegző. És hogy mit jelenthet ez a kép? Ugye, ahogy mondtam is, hogy két család találkozik. Tehát két családnak a találkozását jelöli a vőlegény és a menyasszony által, ugye két család találkozik, és még azon felül ugye történik, hát rokoni kapcsolat kialakul, egyfajta egyesülés, talán ez a legegyszerűbb szó, amivel ki tudom ezt fejezni. És hogy fontos ez a mi számunkra, hogy ezt megértsük. Hát azért, én úgy gondolom, mert a mi mennyei atyánk, Jézus Krisztus is, ugye az ő fia, akiről énekeltünk, akiben hiszünk, ugye az ő szívének is az a vágya, hogy két család tudjon találkozni, és tudjon egyesülni. Ugye ez a két család, egyrészt a mennyei család, és ugye a földi család. Jelen esetben mi itt a földön élünk, ezért Jézusnak az a vágya, és ezért jött el az első eljövetelakor, hogy ezt lehetővé tegye a számunkra. Hogy ne legyen elszakítva a menny a földtől, ne legyen ez a távolság, amiről ugye tudjuk, és majd mindjárt egy pár gondolatba érintjük is, hogy miért is történt ez, hogy ez mindig is így volt. Így teremtette Isten ezt a földet, hogy már eleve ügypozícionálta, hogy lesz egy mennyei család és egy földi család, vagy minek a következtében alakult ez ki. Ugye hát végig is tudjuk jól, de még egy picit itt a mennyegző képénél maradva, ugye láthatjuk az ígében, hogy Jézus ezt a képet, más példokban is használja, a királyi mennyeg, vagy a nagy vacsorázataiban. És láthatjuk, hogyha ezeket is megnéznénk, vagy egyáltalán a Szentírásból gondolhatunk arra, de a magunk életéből is, hogyha valaki volt már menyegzőn vagy esküvőn, jó esetben volt ugye a sajátján is, azt meg különösen remélem, hogy úgy élte meg, hogy ez egy örömünnep volt, ez egy nagyszerű esemény volt. Hát a menyegző az már csak ilyen. De hogyha csak vendégként voltunk, vagy vettünk részt ilyen alkalmakon, akkor is ugye azt láthattuk, hogy az esetek többségében ugye ez egy örömünnep, egy jó hangulatban telő program. És hogyha ezt most összehasonlítjuk ugye azzal, hogy ez a történet, ez a példázat Jézus második visszajöveteléről, vagyis a történelemnek az utolsó időszakáról beszél, akkor az kiben milyen érzéseket vált ki? Szomorú lesz, vagy örülni fog neki? Hát ugye Jézus azért használja a mennyegző képét, mert ő úgy gondolkodik erről, hogy ez egy nagyszerű, ez egy örömünnep lesz, egy nagyszerű alkalom lesz mindannyiunk számára. És láthatjuk még az igében azt, hogy ezt az időszakot a Bibliában ugye a mennyegzőn felül az aratáshoz, ugye a gyermek születéséhez is szokta hasonlítani az ige, és ugye hát azt is tudjuk, hogy az aratás régen legalábbis, ugye ma egy picit már más értelmű és máshogy történik, de aki még talán részt vett ilyen aratási programokon, attól függetlenül, hogy ez egy nehéz munka volt, de végül is hát, hogy az egy öröm volt, mert hát, hogy volt termény, hogy az a befektetett energia megtérült, és hogy lesz majd mit enni. Tehát ez egy jó program volt az is. Hát a gyermek születéséről, a gyermek áldásról meg ugye nem is beszélve. Tehát egyik nagyobb öröm, mint a másik. Isten országa az Isten jelenlétét, Istennek az uralmát jelenti az emberekben. Hát, hogy mit is értek ez alatt? Egyrészt ugye már felolvastam a Róma beliekhez írt levélből azokat a gondolatokat, ami egy kicsit ezt bevezette. De nézzük meg, hogy Jézus mit mond az ő országáról. Tehát Isten országáról nekünk, hogy hogyan is kellene gondolkodni. Hát akkor járunk a legjobban, ha úgy gondolkodunk róla, mint ahogy ezt Jézus is tette. Azt mondja János evangéliumában, 18. fejezet, 36. versében, hogy az én országom nem e világból való. Jézus egy természet feletti világa. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. És azt, hogy ezt még inkább megértsük, egy pici történelmi visszatekintést engedj nekem. A kezdetek, hogy is alakult ki itt a kezdet? Hát maga az egyébként a Szentírás, az egésznek a tartalmát, hogyha vizsgáljuk a kezdetektől a végéig, Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig, akkor azt látjuk, hogy Isten bemutatja az ő országának a történet megvaló. Ilyen vázat különböző részletbe belemegy, különben nem megy bele, ránk bízva a Szentlélek, mi megérünkre, tudjuk, hogy mi az, amiből nekünk gyarapodnunk kell. És ugye így látjuk a történet elején, hogy engedjétek meg teljes részletességgel, hogy csak Ádám és Éva a sztorit, a teremtés történet, ugye ez a mom. És Ádám és Éva, ugye, Isten országának a képviselő ezen a földön. Az uralmát rájuk volt bízva az, hogy uralkodj, és megtehettek nagyon sok mindent, amire Isten megbízta őket. És láttuk azt, vagy láthatjuk azt, hogy kezdetben ők Istennek a jelenlétében és uralma alatt élték az életüket. És addig az életnek a minden területe az virágzott az ő életükben. Aztán a bűnbeesés következtében, ami egy emberi döntés volt, elszakadtak Istennek az országától. És akkor már ők nem tudták elmondani azt, hogy sem magasság, sem mélység, semmi nem választ el Istennek a szerelmétől, mert tudták azt, hogy valami nincsen rendben az életükben. Ők már nem tartoznak, nem állampolgárai Isten országának ilyen értelemben, mint ahogy előtte voltak. És látjuk ugye az Ószövetség történeteiben, azt olvassuk, hogy Isten többször beavatkozott azért, hogy az a sátáni térhódítás, ami az Édenkertben történt, hogy azt megtörje, megakadályozza és visszaszorítsa. Ugyanez a célja ma is. Ez nem változott meg Istennek, ez a motiváció nem változott meg. A Szentírás elejétől a Szentírás végéig, és ebben a példázatban is egy picit ugye erre fókuszál, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy azon munkálkodik, hogy megtörje a bűnnek a hatalmát, azokat a dolgokat, amik visszahúznának bennünket, vagy lenyomnának bennünket, azokat visszaszorítsa, megakadályozza, és hogy az életünk az ő országában, ugye az ő országa, az ő, azt mondtam, hogy az Isten jelenlétét jelenti, Isten uralma alatt való élést, hogy ezáltal felszabaduljon az élet. Ez számomra nagyon motiváló és nagyon fontos. És látjuk azt, hogy Ádám és Éva életét következő évtizedekben, hogy hova csúcsosodott ki a gonoszság, és ugye eljutunk nagyon hamar a végzőn eseményéig, amikor Isten látta már, hogy annyira megsokasodott a gonoszság a Földön, hogy muszáj, hogy valamit közbeavatkozzon, valamit lépjen. És ugye volt egy ember, Noé, aki Isten igéjét, ugye ő nem olvasta így, mint ahogy mi, legalábbis én úgy gondolom, hanem ő ugye hallgatta, mert ugye akkor máshogy zajlottak ezek az események, de mégis amikor Isten igéjét hallotta, az megragadta a szívét, és ezáltal ugye volt benne egy nyitottság, kereste Istent, Istennek az akaratát abban a közegben, ahol ugye élte az életét, hogy hát Uram, nem lehet, hogy a gonoszság így elsokasodjon. Én vágyom a te országodban, vágyom, hogy az teljesedjen ki. És ugye Isten látta ezt Noének a szívében, ezt a szándékot, ezt a vágyat, és ezért megszólította őt. És ő ugye az igének, ennek a megszólításnak való engedelmesség által meg tudott menekülni ez az ítélet alól, ami ugye bekövetkezett ott a vízözön által. És aztán valamilyen módon ugye az új világnak a megalapítója lett Noé az ő családjával, és képviselte Istennek az országát ugye azokban az időkben, a vízözön utáni időkben. Aztán azt is látjuk, hogy a következő időszakokban is, amik aztán majd eljöttek, bekövetkeztek, hogy a gonosz, a rossz, a bűn nem szűnt meg. Tehát nem történt meg a sátáni erőnek, a gonosznak az a mértékű visszaszorítása, ami majd az idők végén ugye van megírva, hogy meg fog történni. Tehát mindig az ember döntése az, hogy mit kezd a rosszal. És ismerve Istennek az igéjét, tud-e azzal azonosulni, el tudja-e fogadni a maga életébe, érvényre tudja-e juttatni. Mert hogyha igen, akkor annak az áldása nyilvánvaló lesz az életében. Hogyha a gonoszság nő fel, akkor pedig ugye azt látjuk, hogy egyfajta leépülés következik be azoknak az embereknek, vagy adott esetben itt mindjárt beszélünk ugye Izraelről, annak a népcsoportnak az életében. És ugye hát akkor telt múlt az idő, eljutottunk a Bábel torony építéséig, és ott is megint azt láttuk, hogy Istennek egy radikális közbeavatkozása történt meg. Azért, hogy azt a kegyelmet, azt a befolyást tudja gyakorolni, és ezek által is ugye mi is meg tudjuk tanulni, meg tudjuk érteni Istennek a szándékát visszatekintve, akár az Ószövetség igékre is. Ezt követően ugye szintén akár egy új korszak kezdődött, ennek a legfontosabb, vagy nyitó epizódja, eseménye az volt, amikor Ábrahámot, akiről ma már itt volt szó, ugye Úr városából kihívta Isten. Igazából ott is mi történt? Van egy ember, akit Isten megszólít. Valamit a szívére helyez, és ő abban hittel elfogadja, megérti, hittel belekapaszkodik, és aztán ez a gyakorlati cselekedetekben is megnyilvánult az ő életében. És látjuk azt, hogy kiteljesedett az élete, hát voltak nem egyszerű napok is, nem szeretem napok is, vagy voltak olyan dolgok, amikor hát bebecsúszott egy-két olyan dolog az életében, amire nem azt mondjuk, hogy ne ez Istentől volt, de Isten minden rosszból tud jót kihozni. Tehát ez nem azért van, hogy mi aztán akkor felbátorodjunk arra, hogy ne vegyük komolyan Istennek a figyelmeztetését és igéjét, és akkor megengedjük a rosszat az életünkben, mert majd úgyis Isten jót fog kihozni belőle, hanem azért van, hogy bátorítson bennünk, mint ahogy Gyuszi is tette, hogy ne nyomjuk le magunkat. Ha meg is esik, akkor is tudjuk azt, hogy kiben hiszünk, hová tartozunk, hová tartunk, és akkor lesz abból helyreállás, lesz abból gyógyulás, lesz abból szolgálat mások irányában. Ugyanez igaz igazából Izsák és Jákob életére, és aztán látjuk azt, hogy Jákob utáni időszakban ugye az Izrael népe ott már Egyiptom rabszolgájává vált, ami ugye arra ad következtetést, hogy újra az a nép, az a választott nép nincs a helyén, elszakadt Isten országától, megint ugye megtörtént ez az eltávolodás, amit Isten szeretne, hogy ne legyen, és ugye a gonosznak a befolyása alá került ez a nemzet. De Isten kegyelméből elhívta Mózest, megadta neki azokat az ajándékokat, azokat a képességeket, amivel ugye ezt az elhívást meg tudta valósítani, felruházta természet feletti erővel, hatalommal, adott mellé segítséget, hogy nem is kellett teljes mértékben egyedül elvégeznie ezt a szolgálatot, és mi történt ott is. Ugye Mózes életéről is nagyjából, és remélem, hogy mindenki tudja, hogy hogy alakult a kicsi csecsemő korától, de volt egy pont, amikor találkozott Istennel, és az megragadta az ő figyelmét, megragadta az ő szívét. És utána ezt nem tudta elengedni, mert valamit megértett Istennek a gondolkozásából, és így aztán bár küzdött az ő alkalmatlanságával, de mégis engedelmeskedett. És ugye ezek jó példák előttünk, amiket érdemes megszívlelnünk a magunk életére vonatkozóan is, hogy mik azok, amikre nézünk. Mert hogyha aztokat veszük figyelembe, hogy mi is ilyenek szeretnénk lenni, akkor jó eséllyel fog az életünk abban az irányba mozdulni. Hogyha azt mondjuk, hogy hát ez minket nem igazán érdekel, akkor sajnos nem engedünk teret Isten országának az életünkben. És hát látjuk, hogy az Izrael életében is, miután ugye Egyiptomból kijöttek, ugye sok minden történt, történtek jó dolgok, történtek rossz dolgok is, és egészen, hogyha a babiloni fogság előtti vagy alatti időszakra, ha gondolunk, akkor látjuk azt, hogy mindennek megvan a következménye. És nagyon szemléletes az, hogyha az Isten országában otthon vagyunk, akkor mi történik az életünkben? Megjelenik az a plusz, amit Isten tud adni, azok az áldások, amiket ő megígért, hogyha pedig ezt elengedjük, akkor ugye a leépülés, a fogság, az ítélet az, ami következik az életünkben. Ugye ezt nem szeretné Isten, és gondolom, hogy mi sem szeretnénk magunk számára. Dániel sem szerette volna, és látva már még a fogság előtt, de a fogság alatt is, kereste Istent, hogy megértse, hogy miért alakult ki ez a helyzet, hogy mi ebből a kiút, hogyan lehet ebből úgymond megszabadulni, hogyan lehet az, hogy Izrael népe újra Isten országába, Isten uralma alá tartozzon. És Isten pedig válaszolt. Ez Dániel megírta az ő könyvében, nagyon sok profécia, nagyon sok jó gondolatot olvashatunk. Többek között ugye az Isten országának a történelem végére helyezett momentumai eseményeiről is beszél. Nem tudom, hogy ő akkor ez alatt mit érted, vagy hogy értette meg, de bátran hirdette. És ugye ez egy nagyon fontos dolog volt. Dániel is ugye ilyen szempontból egy nagyon jó példa előttünk, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy keresse Istennek az akaratát, keresse az ő jelenlétét, hogy találkozhasson vele, és így az ő élete és adott esetben a nemzetnek az élete is valamilyen útmutatást kapjon, és lehetőséget, jövőt kapjon, ilyen módon pedig reménységet. És ugye így jutunk el, aztán ez a kis történelme visszatekintés követően Jézusnak az első eljöveteleig, aminek a fő célja ugye az volt, hogy ő is beszéljen arról, bemutassa, megmutassa, megismertesse Istennek az országát az akkor ott élő emberekkel, és ugye aztán azért lett leírva mindez, hogy mi magunk is itt több évezreddel később is ezt meg tudjuk érteni, a magunkévá tudjuk tenni. És azt is látjuk, hogy a kezdetektől, az ószövetségi példák, amiket én most csak így kiemeltem, röviden vázlatosan, hogy azt látjuk, hogy Isten mindig is azon volt, hogy valakit, vagy valakiket, vagy egy népet gyűjtsön magának, akiken keresztül be tudja mutatni az ő szándékát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, tudja közvetíteni azok számára, akik a környezetükben éltek. És ugyanígy Jézus is egy népet gyűjtött maga köré, ugye? Kezdte a 12 tanítvánnyal. És mi is ennek a népnek a részesei lehetünk, meg vagyunk. Ennek egy feltétele van, az, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Ugye ez volt a csúcsa Jézus első eljövetelének, amikor ugye önmagát adta, az ő vérét adta azért, hogy nekünk életünk lehessen. Vállalta a halált, a kereszthalált azért, hogy mi élhessünk. Azért, hogy részesei lehessünk Isten országának, hogy részesei lehessünk Isten jelenlétének, Isten uralmának, Isten természet feletti erejének, hogy ez meg tudjon valósulni az életünkben. És akkor jönnek a nehéz napok, jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, a kísértések, de aki Isten jelenlétébe éli az életét, azok számára Isten tud segítséget adni természet feletti módon. ugye az igével, majd mindjárt még erről is egy pár szót fogok mondani, de segít, támogat bennünket az ő szent lelkével, hiszen azért küldte a pártfogót, a vigasztalót, hogy a segítségünkre legyen. Jézus Krisztus sem vonult vissza, első eljövetelének célját ugye beteljesítette, és feltámadását követően ugye a mennybe ment, de mennybe menetele az nem azt jelenti, hogy akkor kivette a szombatot, és akkor több ezer éves pihenőnapot tart. Nem, ő mai napig közben jár értünk, szolgál értünk, esedezik értünk, támogat bennünket, és szent lelk által ad kijelentést, és hogyha mi erre nyitottak vagyunk, akkor ez óriási segítség lehet mindannyiunk számára, és lehetünk így ezáltal az ő népe, akin keresztül be tudja mutatni az ő a valóság. Ezt megértjük és megéljük, akkor azt nyilván közvetítjük is. Tehát nem Jézus a gyertya, vagy a mécsessel kapcsolatban is azt mondja, hogy ha azt meggyújtják, az nem tud. Tehát, hogyha minket betölt Istennek a világossága, egyébként legelőször világ, hogy legyen meg ugye így történet, így kezdődött a mi élet, hogy Istennek a részesei legyünk, hogy a világosság, az is Krisztus a világosság bejött, és megváltotta az életünket. Ahol van menyegző, ott van vőlegény is. Szeret akkor folytatni, még egy pár gondolat erejéig. Ugye a maga a vőlegény, egy lefoglalt jelkép, minden esetben Jézus Krisztusnak a jelképe, aki jön az egyházáért. A mennyasszony ugye az egyháznak a jelképe, ezért nagyon fontos megértenünk azt, hogy a 10 szűz igazából a mennyasszonyi, tehát az egyházhoz tartozó személyekre utal. Nem konkrétan 10 szűzre, de hogy akiket értünk a 10 szűz alatt, azok mind megváltott, Bibliát olvasó, igét ismerő, sőt proféciákat ismerő, vőlegényt váró személyek voltak. Otthon még eszembe jutott az is, hogy hát én hogy várhatom a buszt otthon, de soha se fogok felszállni a buszra, mert a buszt hol kell várni? A busz megállóban. Tehát nem mindegy az, hogy hogyan várjuk Jézus Krisztust, és hogy hol vagyunk az életünkben, hogy a helyünkön legyünk. És Jelenések könyve azt mondja a Krisztus várókra, hogy ők az igazi mennyasszony, a tiszta asszony, míg aki csak bitorolja a Krisztusnak a nevét, és a valóságban nem várják, tehát otthon várják, nem a busz megállóban, az a parázna asszony. Ugye a paráznaság ugye az mindig azt jelenti, hogy elszakítva Istentől. Én nem szeretnék Istentől elszakított lenni, és ugye ez az ige is arra bátorít bennünket, arra tereli a figyelmünket, hogy értsük meg és vizsgáljuk meg az életünket, és hívjuk segítségül az Úrnak a nevét, hogy okos szüzekként, tiszta asszonyként tudjuk várni Jézus Krisztust. A lámpás ott volt mind a 10-nek a kezében. Tehát mindenki igével, a kezében, Bibliával, a lóbálva mentek, és várták vissza a vőlegényt. Mi is ugye ezt tehetjük, minden nap foghatjuk Istennek az igéjét, jöhetünk, hozhatjuk az imaházba is, hiszen nem más a lámpás, mint jelkép, mint Istennek az igéje. Azonban az is nagyon fontos, hogy ezt majd helyesen értsük, de még egy picit visszakapcsolódva a 10-es számhoz, ez talán nagyon szemléletesen meg tudom mutatni belőle a lényeget, hogy ugye a Bibliában, ugye mint mondtam, hogy mindennek van valami jelentőséget, a 10-nek is van, tehát nem véletlenül lett 10 szűz, és nem csak 8, mert azt már ugye tudjuk, hogy nem konkrétan 10 személyről szól, hanem ennél sokkal többről, de akkor miért nem lett 4, ha már a 8-tól elrugaszkodunk. Hát azért, mert a Bibliában a 10 az a teljességnek és a felelősségnek a száma. Ami lényegében 2x5, ugye? Mutatjuk a tenyerünkön, van 5, a másik tenyerünkön is van 5 ujjunk. Amit, hogyha összeadunk, akkor 10. Tehát hogy lesz teljes az életünk? Úgy, hogyha ezt összeadjuk. De mi az, amit össze kell adni? Mi ez a 2x5? Hát az 5 a Bibliában egyrészt az emberi szükségnek, másrészt az isteni megváltásnak, közbeavatkozásnak a száma. Tehát, hogyha én felismerem az én szükségemet, hogy Isten nélkül csak leépülhet az életem, és olyan uralom alatt és nyomása alatt kell élnem az életemet, ami megrabol, ami tönkretesz, ami beteggé tesz, és nem csak testi, hanem lelki-szellemi értelemben is, ezt felismerem, és elfogadom, és kérem Istent, az ő kegyelmét, hogy az a másik 5-ös, ami az isteni megváltás, ami az isteni közbeavatkozás, hogy adódjon hozzá ehhez a szükséghez, és akkor már is a 10, a teljesség és a felelősségnek a száma jelenik meg. Tehát, hogy akkor ha vizsgáljuk, akkor az öt balga, meg az öt okos, akkor már el is tudjuk helyezni, hogy aki csak azt ismerte föl, hogy neki szüksége van valamire, emberi módon látta az ő életét, és látta azt, hogy még Isten igéjét is olvassa, tudja a proféciákat. Lehet, hogy még jobban is ismerték az igét, mint az okos szüzek. Nagyon sokszor az egyszerű, szívvel való hozzáállás Isten jelenlétéhez, Isten személyéhez sokkal előrébb visz, mint az, hogyha én most tudósként meg akarnám ismerni Istennek az igéjét. Egyik nem zárja ki a másikat, mindegyik jó, a lényeg az, hogy hova talál be. És akik csak balga módon a saját szükségeiket ismerték föl, és nem hívták segítségül az Úrnak a nevét, és nem lett az ötből tíz, azok lettek a balga szüzek. És akik meg ugye segítségül hívták, azok meg lettek az okos szüzek. Talán akkor így érthető ez a tíz gondolatsor. És akkor ezt nem is magyarázom jobban túl, mert már még a végén csak összezavarlak benneteket. Tehát nagyon fontos megértenünk azt, hogy a jövőnk azok Isten természet feletti közbeavatkozása nélkül nem valósulhat meg. És a mi jövőnk, amit mi várunk, az, hogy részt vegyünk a bárány mennyegzőjén, hogy ott legyünk Krisztussal együtt, és egyesülni tudjon a két család. Krisztus családja és én, mint család, vagy az én családom, a gyülekezet, az egyház, Istennek a népe. És akkor így okos szűzként kell élnünk, és erre bátorítalak is benneteket, és kell elkötelezni magunkat Jézus Krisztus mellett, kérni az ő segítségét, és a tőle kapott erő által meg tud állni az életünk, és tud fejlődni. És nagyon fontos, kérdezhetjük azt is, hogy az is egy érdekes gondolat, hogy miért nem adtak segítséget az okosak, a balgák. Hát tudta mindenki azt, hogy mire van szükség. Tehát még a bolondok is eljutottak addig, hogy tudták, hogy mire van szükségük. Tehát tudták, hogy az a másik öt hiányzik az életükből, hogy azzal is próbálták, hogy ezt kérjenek. Na de hogyha megértjük, hogy az olaj, mert ugye olajat értek, hogy az minek a jelképe, akkor nagyon hamar rá fogunk jönni arra, hogy miért nem adtak, vagy adhattak az okosak a balgák számára. Hát ugye az olaj, ugye a Szentléleknek nagyon sok jelképe van a Bibliában, vagy a több jelképe van, az egyik az az olaj. Tehát egyértelműen az olajat a Szentlélekkel tudjuk azonosítani. Na most ne értsetek félre, de az én hitem, vagy ha Noét vizsgáljuk, sokkal nagyobb ember volt, mint én, volt hite, volt egy látása, ismerte Istennek az akaratát, tudta, hogy mi fog következni, és ahhoz igazította az életét. És amikor beszélt róla, az megváltoztatta valakinek is az életét? Ugye nem? Amikor már eszméltek, és akartak volna változtatni, addigra meg már bezáródott a lehetőség, bezáródott az ajtó. És Noé is, és én is, és ti is, annál többet nem tehetünk, miután megtapasztaltuk Istennek a kegyelmét az életünkbe, behívtuk őt, megbocsátotta a bűneinket, helyreállást hozott, megszentelődés folyamata elindult az életünkben, újra és újra kijelenti az ő igéjét, ami számunkra, ezáltal mindig többek lehetünk, és tudunk szolgálni. Ez az egy, amit tehetünk, hogy szolgálunk a mi testvéreinknek, az egyházon belül, mint ahogy a szüzek példájánál maradva, de szolgálhatunk. Jézus Krisztus ugye azt mondta, hogy menjetek. Ő azt mondta, hogy a széles a világra. Tehát mindenhová, menjetek, és képviseljétek Istennek az országát, mint az ő népe elhívott bennünket, mint ahogy ez korábban az Ószövetségben tette, most ugye minket használ. De ennél többet nem tehetünk, mint hogy úgy éljük az életünket, hogy kiragyogjon Istennek a dicsősége, Istennek a természete az életünkből, és hogy még arról beszéljünk. És az, hogy valakinek az életében az olaj ott legyen, hogy Isten be tudjon költözni az ő életében, az egyedül Istennek az ajánlata. A hit az, a kegyelem, az is egy kegyelmi ajánlat. És akkor ezért nem adhattak, ezért nem tudtak adni. Lehet, hogy szerettek volna, lehet, hogy még sírtak is, vérzett a szívük a többiekért, mert hogy tudták, hogyha nem lesz elég az olaj, akkor le fognak maradni a mennyegzőről. És ezért mondták, hogy gyorsan, siessetek, menjetek és vegyetek magatoknak. Mert mi nem tudunk adni, szívünk szerint adnánk, de nem tudjuk ezt megtenni. És így akkor talán egy kerekebb képet kaptunk. És ugye mondja az ige, hogy ezért, hogy vigyázzunk, hogyan éljünk, mert sem az órát, sem a napot nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr. Tehát ugye ez a történet egy bizonyos eseményről, alkalomról szól, de ez nem biztos, hogy mindannyiunk számára egy megélt vagy megélhető valóság lesz. Hiszen lehet, hogy a mi életünkben előbb történik meg az, hogy találkozunk a mi mennyei atyán. Előbb találkozunk a vőlegi. És ugyanúgy az nekünk az lesz az a pont, amikor a lehetőségek bezáródnak. Addig kell jó kihasználnunk, addig kell jó sáfárkodnunk, hogy elmondhassuk, hogy megélhessük azt, hogy meg vagyok győződve. Hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi emberek nem választhatnak el engem Istennek a szerelmétől, szeretetétől. Tehát ez a legnagyobb kérdésem, hogy hogyan várod őt, okos vagy balga módon, és ez saját magamhoz is szól. És nagyon fontos az is, hogy az egy dolog, hogy valaki elindul hitben, ugye látva a példázatot is, de sokkal fontosabb az, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk, csak az fog üdvözülni. És itt jó pár igét még felolvashattam volna, amik segítenek a megértésben, de majd még lehet, hogy ha adatik rá lehetőség, akkor legközelebb, hogyha megadja a Jóisten, hogy itt szolgáljuk, akkor majd még lehet, hogy még egy kicsit visszatérünk pár gondolat erejéig ezekre a gondolatokra. Egy biztos, hogy Isten nem hagy magunkra bennünket, és aki őszintén keresi őt, aki ragaszkodik ő hozzá, az meg fogja tapasztalni az ő jelenlétét, az ő vezetését, ami által segít, hogy állhatatosak maradjunk, hogy célba juthasson az életünk, adja a Jóisten, hogy így legyen minyunk számára. Amen. Amen. Álljátok fel, és közösen imádkozzunk.